méltóságot. Tisztelni az emberi méltóságot. Tehát az ember méltóság az a léttel jár együtt. És nem a tehetségétől függ. Nem attól, hogy alszik, vagy ébren van, magánál van, vagy eszméletét vesztette, a létből fakad az ember méltósága. Ezt nagyon kell képviselnünk. Mert az eutanázia, ugye, mint az abortusznak az ikertestvére, ugye ez már nem emberi élet, mondják mindig. Mindig lefokozzák az emberi életet előbb, miért kipusztítanák, akár abortuszról beszélünk, akár eutanáziáról. Tehát felfedezni minden személy saját, legmélyebb értelembe vett méltóságát és sérthetetlenségét. Ez a Laon püspök úr volt itten apró szentekkor, és a Szikla templomba beszélt, és mondta, hogy a sátán jelenléte a világunkban abból látszódik leginkább, hogy egészen értelmes emberek is elhiszik, hogy az abortusz az jog. Egy ember megölése jog. Abszolút elhomályosítja az ember méltóságát az ilyenfajta gondolkodás. Ezért a legelső nevelés abban áll, hogy megtanuljuk felismerni az emberben a teremtő képmását. Szóval pici gyereknek is tovább adni, hogy mi az, hogy emberi méltóság, honnan fakad az őszintén. Valamint segíteni mindenki másnak olyan életet élni, amely megfelel ennek a magasztos emberi méltóságnak. Soha nem szabad elfelejtnünk, hogy az ember valódi fejlődése a személy teljességére vonatkozik a maga egységében és minden dimenziójában. Testek, a kettőtök beszélgetésében, aki gyereket neveltek, érdemes ezt megfontolni, tehát, hogy a személy teljességét nevelitek-e a maga egységében és minden dimenziójában. Lelki, szellemi és fizikai dimenzióra egyaránt figyeltek-e. A Szent Atyának van egy, mi is, a nagybőjti üzenetében, az annyira szép, magyarázza, hogy milyen készséggel adunk tanácsot egymásnak, mondjuk a pedikűrös vagy nem tudom mikor manikűrös kell. Tehát testi vonatkozásban mit egyél, meg mit ne egyél, nagy-nagy készséggel magyarázkodunk egymásnak. De hogy a lelki-szellemi dimenziója a másik ember létének bontakozik-e, arról nem beszélünk. Azt az magánszféra, nem szabad megsérteni a magánszférát. Azt mondja Szent Atya, hogy emögött a gondolkodás mögött igazából az örök élet hitének tagadása van. Tehát a testi dimenziójára az embernek figyelünk, merünk rá kommunikálni, de a lelki-szellemi dimenzió, a transzcendens dimenzió nem figyelünk. Sokat idézem 6. Pálnak ezt a mondatát, amit Benedek pápa is átvesz, sokszor idéz, hogy az emberi fejlődéstől csak ott beszélhetünk, ahol az egész ember és minden ember fejlődik. Vigyázzunk a gyerekeinknél is erre. Az egész ember és minden ember. Tehát teljes embert nevelünk-e. És egymásnál is a teljes emberre figyelünk-e a házasságunkban. Tehát még egyszer mondom, soha nem szabad elfelednünk, hogy az ember valódi fejlődése a személy teljességére vonatkozik a maga egységében és minden dimenziójában. Ideértve a transzcendens dimenziót is. Emlékeztek arra a mondatára a Szent Atyának, hogy aki elfeledteti az emberrel létre transzcendens dimenzióját, az megalázza az embert, és képtelen teszi arra, hogy az élet kultúráját építse, pusztán a halál civilizációját tesz képes építeni. Tehát nagyon figyelne gyereknél is, és egymásnál is. Most egy nagyon, nagyon szép és nagyon lényeges mondata a Szent Atyának, hogy aggódtok meg, küzdötök a mindennapiért. Miként azt sem feledhetjük el, hogy nem lehet a szemét feláldozni egy részleges jó elérése érdekében, legyen az bár gazdasági, vagy társadalmi, egyéni, vagy közösségi cél. Tehát nem lehet a személyt feláldozni egy részleges jó elérése érdekében. Ez a dokumentum, a Család, Munka és Ünnep című dokumentum beszél a munka és a család viszonyáról. Tehát nem lehet a szemét feláldozni egy részleges cél, tehát az anyagi javak érdekében. És azt mondja ez a dokumentum, a teremtés elbeszélésnek azt a szavát idézi, hogy mondta Isten, hogy legyen, lett. Mondta, legyen, lett. Mondta, legyen, lett. És azt mondja ez a dokumentum, Isten, miközben munkálkodik, beszél. Azt mondja, nagy baj az, hogyha a házasságban a munka miatt elmarad a beszéd. Elnémulunk egymás fele. Vagyis a részleges szél, ami igazából eszköz akar lenni a megélhetéshez, elvon a személytől. Tehát a részleges szél soha nem lehet a személy kárára. Se a házastárs, se a gyerekem kárára. Tehát nem lehet a szemét feláldozni egy részleges jó elérése érdekében. Mindig ezt tesszük. Nagyon nagy kísértés. Mert ha nem figyeltek egymástól, hát Isten, eltelt egy nap, most nem értünk rá. És eltelt következő nap, nem értünk rá. Igazából feláldozzuk a részleges célért, jóért egymást. Azt mondom, hogyha ezt megértjük, és tudjuk ezt kivédeni, akkor a házasságon szilárdok maradnak. Mondom, nagyon vigyázzunk el, hogy mécs közösség ide-oda nem tudja helyettesíteni a kettőtök egymásra figyelését. Tehát még a mécs, nem mint ezért, nem lenne időzek egymás számáról, de nem szabad, hogy a részleges jó a személyt feláldozza. Nagyon vigyázzunk erre. Személyes szabadságának értelmét is csak az Istennel való kapcsolatban állva érti meg az ember. Most a szabadságnak a témája. Próbáljuk ezt követni, amennyire tudjuk. A nevelés feladata nem más, mint felkészíteni a gyermeket a valódi szabadságra. Ez pedig nem a kötöttségek hiányát, nem a szabad akarat önkényét, vagy az én uralmát jelenti. Tehát a szabadság az nem a minden kötöttségtől való mentesség, az én korlátlan uralma. Nagyon mély logikába fogalmazok a Szent Atya. Az az ember, aki önmagát abszolútnak képzeli, aki nem függ semmitől és senkitől, tehát minden kötöttségtől mentes akar lenni, és megtehet mindent, amit csak akar, végül ellent fog mondani saját igazságának, és elveszíti a szabadságát. Mindjárt kiderül, szerintem kifejti, tehát ha a szabadság fogalma a gyerekednek az, hogy minden kötöttségtől mentes vagyok, én vagyok az abszolút úr, akkor elveszíti a szabadságát, tulajdonképpen szembe kerül az ember igazságával. Ezt lássuk tisztán. Tehát ez a liberális gondolkodás, ami körülvesz bennünket, az nagyon hazug, nagyon hamis. Mert az ember igazságát tagadja. Ezt nem mondják hozzá. Figyelj csak a Szent Atya gondolkodására. Az ember ezzel szemben társas lény. Tehát a mindentől függetlenítődni akaró, minden normát elvető, minden kötöttségtől szabadulni akaró szabadság szembe kerül az ember igazságával, tudnék azzal, hogy az ember társas lény, aki életít a többi emberrel, és főként Istennel összekötve éri meg. Ez a szabadság. Tehát nincsen korlátlan szabadosság. Én vagyok az, azt teszek, amit akarok. Mai élménytársadalom ugye ezt teszi. Nagyon vigyázunk ezekre a dolgokra. Tehát az a korlátlan szabadság hirdetés az ember igazságát tagadja, azt, hogy az ember társas lét és Istenre irányuló lét. A hiteles szabadságot soha nem lehet úgy elérni, hogy valaki eltávolodik Istentől. A szabadság fontos érték, ugyanakkor érzékeny is. Könnyű félretenni és könnyű rosszra használni. Manapság különösen alattomos akadályozója a nevelés művének, a társadalmunkban és a kultúránkban erős, teljesen jelenlévő relativizmus, amely semmit sem ismer el véglegesnek, így mindennek végső mértékévé magát az ént és annak vágyait avatja, és a szabadság látszata alatt mindenki számára börtönné válik, hiszen az embereket elválasztja egymástól, és mindenkit bezár saját énjébe. Emlékszünk rá, a nevelésnek a fogalmát így határozza a Szent Atya, a nevelés nem más, mint kivezetem az embert önmagából. A saját börtönéből. Ez a korlátok nélküli szabadosság, ez bezárja az embert önmaga börtönébe. Ezt a gyerek nem tudja megérteni. De nekünk felnőtteknek meg kell érteni. Tehát látjuk, hogyan kerül szembe a szabadságnak ez a korlátlan formáját hirdető társadalom magával az ember igazságával. Látszak, szabad vagy, ugrálsz, amerre akarsz, és belezuhansz önmagadba, mert sem öngyilkos tudsz lenni. A szabadság mindig elköteleződés. Mindig elköteleződés. Házasság előtt szabadok voltatok, nem? 77 fiú meg lány számára. És mégis annak örülsz, hogy valakinek elköteleződő. Most lettél szabad. A szabadság mindig elköteleződés. A relativizmus még délután szó lesz, úgyhogy még fogom súlykolni ezt. Tehát a szabadság látszata mindenki számára börtönné lesz, hiszen az embereket elválasztja egymástól, és mindenkit bezár saját énjébe. Szeretném ezt a Babicsot idézni, hogy vakdióként, hogyan van? Most később fogom mondani. A relativizmusnak ebben a perspektívájában nem lehetséges tehát valódi nevelés. Az igazság fénye nélkül előbb-utóbb minden ember kételkedni kezd az élet és az életet átszövő kapcsolatok jóságában is, valamint a közös másokkal összefogva létrehozott értékekért vállalt feladatok fontosságában. Tehát a magába zárt ember a végén mindenbe kételkedni fog. A személyes kapcsolatokba, az értékbe egyaránt. Ahhoz, hogy az ember gyakorolhassa a szabadságát, túl kell lépnie a relativizmusnak a horizontján, lelkiismeretének mélyén az ember fölfedez egy olyan törvényt, amit nem maga alkot magának, hanem engedelmeskednie kell neki, és amelynek hangja arra hívja, hogy szeressen, tegye a jót, kerülje a rosszat, vállalja a teljesített jótettek és az elkövetett rossz tettek felelősségét. Ezért a szabadság gyakorlása szósan összetartozik a természetes erkölcsi törvénnyel, amely egyetemes jellegű, kifejezi minden ember méltóságát, megalapozza alapvető jogait és kötelességeit, és ezáltal végeredményben az emberek közötti igazságos és békés együttélés. Októberben volt egy konferencia Rómában a katonalelkipásztorok számára, és ott volt szó a háborúról. Minden háborúságnak a mélye micsoda? Az érdekeknek az egymásnak feszülése. Az érdekek egymásnak feszülése. Az önös érdekek egymásnak feszülése. Egy házastársi veszekedésben is a legmélyén való ez van ottan. És azt mondja az egyik előadó, hogy mi tud kiemelni bennünket az érdekek egymásnak feszüléséből, a transzcendencia jelenléte az életünkben, az Isten jelenléte. Transzcendencia nélkül, mondta az előadó, nem tud az ember kilépni önös érdekeiből az érték irányába. Tehát az etika magyarul nem tud meglenni Isten nélkül. Ezért mondja Szent Egy az elején, hogy nincsen szabadság az Isten és az ember iránt nyitottság nélkül. Nincsen szabadság. Önös érdek marad. Tehát a szabadság, mondom, mindig valahol a szabadosság mindig szembe kerül az ember igazságából. Tagadják az alapvető relációkat. A szabadság helyes használata tehát központi szerepet játszik az igazságosság és a béke előmozdításában, amely megkívánja, hogy tiszteljük önmagunkat és a másik embert is, még ha távol esik is saját lét és életfelfogásunktól. Tehát a másik ember tisztelete nélkül ugye nem jutunk el a teljes szabadságra. Ebből a hozzáállásból származnak azok az elemek, amelyek nélkül a béke és igazságosság tartalom nélkül szavakká szűkülnek, a kölcsönös bizalom, az építő párbeszéde való képesség, a megbocsátás, amelyet annyiszor szeretnénk elnyerni, ám fáradtságunkban kerül megadni másoknak a kölcsönös szeretetet, az együttézés a gyengékekkel, valamint a készség az áldozatok felvállalására. Tehát talán picikét sikerült ezt az egész igazság-szabadság problémát látni. Tehát igazság nélkül nincsen szabadság. Az ember igazsága pedig az, hogy Istenhez tartozik meg a másik emberhez. A relativista világ önmaga börtönébe zárja az embert. Most a másik az igazságosságnak a problémája. Nagyon-nagyon világosan beszél Szent Atya is. Azt mondja, hogy nagyon kevesen gondoltunk utána, mi is az igazságosság, vagy hogyan is sérül ebben a társadalomban az igazságosság, hogy az önösségnek a javára. Világunkban, amelyben a személy értékét, méltóságát és jogait minden pozitív szándék kinyilatkoztatása ellenére komoly veszély fenyegeti azáltal, hogy általában mindennek kizárólagos mércéjű emelik a hasznosságot, a birtoklást és a hasznot, nagyon fontos, hogy ne engedjük megfosztani az igazságosság fogalmát az ő transzcendens gyökereitől. Tehát miért tűnik el a kölcsönösség, miért tűnik el az ajándékozás a társadalomból? Azért, mondja Szent Atya, mert az igazságosságot megfosztottuk saját gyökerétől. Az igazságosság ugyanis nem pusztán emberek közötti megegyezés, hiszen nem a pozitív jog határozza meg eredendően, mi az igazságos, hanem az emberi lény identitása. Tehát a mai társadalom a jog alapján áll. Ugye, ami jogos, azt teheted, ami nem jogos, azt nem teheted. Erkölcs, azt kit érdekel. Ugye, a jogra figyeljünk. Ez a jelszó. Csak a teljes emberkép teszi lehetővé, hogy ne szűkítsük le az igazságosságról alkotott felfogásunkat valami szerződésre, hanem ezen keresztül is a szolidaritás és a szeretet nézőpontjára nyíljunk meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a modern kultúra egyes áramlatai, amelyek a racionalista és individualista gazdaságszemlélet támaszkodnak, most figyeljünk, elkülönítették az igazságosság fogalmát annak transzcendens gyökereitől, vagyis elválasztották a szeretettől és a szolidaritástól. Értek? Ha a gyerekeknél, amit az előbbi tanúsátételni hallottunk, hogy a gyereket abba próbál segíteni, hogyha a másik játszik egy játékkal, akkor ne akarja elszedni tőle. És eljöttek oda, hogy odaadja, oda ajándékozza a játékot a másiknak. Tehát a nagy társadalom kegyetlensége, ugye az igazságot elszakítja a szolidaritástól és a szeretettől. Az igazságosságot. És a transzcendens gyökereitől. És ettől olyan fagyosan hideg a társadalom. Nagyon nehéz feladat gyereket egy ilyen társadalomban a szeretettől és a szolidaritástól kísért igazságosságra nevelni. Tehát hogyan ossza meg otthon a dolgait, ha mondjuk páratlan. Ez nagyon nehéz kérdés. Tehát a Krisztus Urunk egy olyan igazságosság fogalmat hirdet, amely együtt van a szeretettel és a szolidaritással. Benedek pápa nagyon sokat beszél arról, hogy tulajdonképpen a társadalomból kiveszett az ajándékozásnak a lelkülete. Figyeljétek, otthon is milyen nehéz a gyereket kiemelni ebből a strichte, ugye adok-veszek gondolkodásból. Szabad lemondani, ajándékozni. Hadd olvasom még ezt a mondatot. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a modern kultúra egyes áramlatai, amelyek a racionalista és individualista gazdaságszemlélete támaszkodnak, elkülönítették az igazságosság fogalmát annak transzcendens gyökereitől, vagyis elválasztották a szeretettől és a szolidaritástól. Az ember városát, ez Szent Ágostoni fogalom, nem csupán a jogok és kötelességek alkotta viszonyok mozdítják elé, hanem sokkal inkább, és még ezt megelőzően az ingyenesség, azaz az irgalom és a közösség alkotta viszonyok. A Szent Atyának a harmadik enciklikája, a Caritas in Veritate, rengeteget beszél erről az ingyenességről, ajándékozásról. A szeretet az emberi kapcsolatokban is mindig Isten szeretetét jeleníti meg. Ez ad teológiai és üdvösségre segítő értéket az igazságosság minden művének a világban. Tehát tulajdonképpen a keresztény ember hivatása, ugye, megjeleníteni Istennek ezt az ajándékozó, irgalmas szeretetét. Ugye, ha csak az Isten igazságát látnánk, meg igazságosságát, alig remélhetünk az üdvösséget. Tehát az ajándékozás, a szolidaritás, az ingyenesség, a szeretet, az igazságosságnak a transzcendens gyökere. Ebből él a házasságotok. Szüntelen. Újra meg újra az ingyenes ajándékozásból. Ugye a Szent Atya a Caritas in Veritate-ban mondja, hogy a hitvestársi kapcsolat fölülmúlja az igazságosságot, de föltételezi azt. Azt mondja, a ti kapcsolatok fölülmúlja az igazságosságot, mert azt adod oda a párodnak, ami nem jár meg neki. Téged magadat. Ad oda. Viszont föltételezi az igazságosságot, mert mielőtt odaadnád magadat neki, meg kell adnod neki azt, ami az övé, önmagát. Ez a házasság nem is olyan egyszerű. Tehát, ugye, odaadom a páromnak azt, ami nem jár meg neki, magamat, tehát fölülmúlja az igazságosságot, de hogy magadat odaadhass magadat neki, ahhoz oda kell neki adni azt, ami az övé, önmagát. Tehát némely házasság nagyon békességes, már egyik lenyeltem a másikat. Az igazságot, tehát az igazi szeretet kapcsolat mindig fölülmúlja az igazságosságot, de föltelezi az igazságosságot. Isten mindegyikünket személy szerint szeret. Örök szeretettel szerettelek téged, mielőtt anyád mélyben megformáltalak, neveden szólítottalak téged. Ez az igazságosság. Tehát nem szabad az igazságosságot elszakítani a transzcendens vonatkozásaitól, mert a pozitív jogalkotástól nem lesz egy boldog társadalom. Ebbe vagyunk. Igen. Tehát látjuk, a Szent Atya elmondja, hogy az igazság és az igazságosságnak mi a lényege. Az igazság és a szabadság hogyan függnek össze. A szabadság az nem minden kötöttségtől mentesség, mert ha ezt tekintem szabadságnak, amit a liberális világ hirdet, akkor az ember igazságával kerülünk szembe. Az ember Istenhez, a másik emberhez tartozik. Szinte folyik belőle az igazságosságnak a fogalma is. Ami mindig föltelezi a szeretetet, az ingyenességet, az ajándékozást, a szolidaritást. Igazából Istent, magát akarja megjeleníteni az igazságosság. Ez gyereknevelésben nagyon izgalmas kérdés. De egymás felefordulásunkban is. Nagyon izgalmas kérdés. A békére most nem akarok sokat beszélni. A békére azt mondja a Szent Atya, hogy a béke az egyrészt Isten ajándéka, tehát Istennel kell egységbe lennünk. Krisztus, ami igazi békénk, mondja, másrészt olyan mű, amit nekünk is építeni kell, és újra elmondja a szolidaritást, az igazságosságot is amit az előbb elmondott az igazságosság kapcsán. Most testvérek, igazság, szabadság, igazságosság. Egy olyan korban, ami szembe megy ezzel, továbbadnak az értékeket. Nem könnyű. És azt mondja a Szent Atya a gondolatsor lezárásoként, amikor az igazságosság és a béke nehéz útját kell járnunk, hajlamosak vagyunk föltenni a kérdést, amit a Zsoltáros így fogalmazott. Tekintetem a hegyek felé emelem, honnan jön a segítség számomra? Tehát az igazságot tanítani ma, mert szabadságot ajándékozza, és az igazságosságot képviselni egy önző társadalomban, amelyben leszakadt a transzcendens gyökerekről, nagyon nehéz. Honnan kapok el segítséget? Mindenkinek, ám különösképpen a fiataloknak szeretném leszögezni. Nem az ideológiák menthetik meg a világot. Csak egyedül az, ha az élő Istenhez fordulunk. Aki a mi teremtőnk, szabadságunk biztosítéka, mindannak biztosítéka, ami valóban jó és igaz. Ha fenntartások nélkül Istenhez fordulunk, aki mindannak a mértéke, ami igazságos, és aki ugyanakkor maga az örök szeretet, és mi más menthetne meg bennünket, hanem a szeretet. A szeretet örül az igazságnak. Ez az az erő, amelynek révén képesek leszünk munkálkodni az igazságért, az igazságosságért. Tehát azt mondja Szent Atya, hogy vigyázzunk arra, hogy az ideológiák nem fogják megmenteni a világot. Másod így fogalmaz a Szent Atya, hogy az ideológiát újra meg újra zsákutcába vitték az emberiséget. Krisztus még soha nem vitte zsákutcába az embert. Ezt lássuk nagyon tisztán. Tehát Isten felé kell emelni a tekintetünket. Ha vele élő kapcsolatban vagyunk, akkor tudjuk igazából az igazságot és az igazságosságot képviselni a társadalomban. És a fiatalokhoz fordulva mondja a Szent Atya, kedves fiatalok, ti nagy ajándékot jelentetek a társadalom számára. Ne engedjétek, hogy úrrá legyen rajtatok a kicsinhitűség, a nehézségek láttán, és ne engedjetek a hamis megoldásoknak, amelyek gyakorta a problémák megoldásának rövidebb útjaként járulnak elétek. Tehát ne engedjetek a hamis megoldásoknak, a felszínes megoldásoknak, amik látszak, hogy megoldásnak az élethez. Ne féljetek elköteleződni, vállalni a fáradtságot és az áldozatot. És ne féljetek olyan utat választani, amely hűséget és kitartást, alázatot és önátadást követel tőletek. Éljétek meg bizalommal fiatalságotokat, és azokat a mély vágyokat, amelyeket éreztek, a boldogság, az igazság, a szépség és az igazi szeretet iránt. Legyetek képesek dolgozni egy mindenki számára fényesebb jövőért. Ja, ezt kérje Szent Atya, hogy legyünk bátrok az igazság felé vezető úton. Mostanában sokat idézek egy tanulmányt. A tanulmány próbálja megfogalmazni, mi a posztmodern vagy a posztszekuláris. És azt mondja a tanulmány szerzője, hogy a posztmodern az egy szellemi irányzat. Ilyen csúnya szavakat használ rá egy rákos daganat a társadalom testén, egy torz szülött, termék okádó, azt mondja, nem is lehet más, mert a génjeiben hibás a posztmodern, mert hiányzik belőle a pozitív elemek a génjeiből, csak negatív elemekből áll, a tagadásból, a támadásból, a lázításból. Tagadja a létnek a transzcendens orientációját, tagadja a közösségnek a jog és kötelesség egyensúlyát, elvette az eszményeket. Így mondja, hogy a posztmodern az reflektál a modernnek a zsákutcáira, hiányosságaira. Mindjárt kire miért mondom. Tehát azt mondja, hogy a mai ember kezdi fölismerni Isten reális hiányát. De különböző módon reflektálja ezt le. Van, aki azt mondja, mert a tudomány és a technika mindent megold. Tehát nem kell Isten. Van, aki azt mondja, hogy igen, kell az Isten, de az egyháztól én nem kérem, hogy mondja ki az Isten, mert az egyház engem manipulálni akar. ezt súrkolja a média. És megalkotja maga Maszek Isten képét, ugye ez az energiák áramlás legtöbbször, egy ilyen valami Istent, és mert maga alkotja meg az Isten képét, ezért elkezd panaszkodni a magányról, mivel senki nem törődik. Azt mondja, ugye azért nem enged semmiféle közösségnek, mert őt nem manipulálják. És így lesz manipulálható. Tehát amit mi teszünk tulajdonképpen, ugye próbálunk az Istenhez ragaszkodni közösségileg. Ugye a Habermas idézett tanulmány, aki azt mondja, hogy ma nem vallás, ez a posztszekuláris már, ma nem a vallások hiányától szenvedünk, hanem a vallások sokaságától. Mert mindenki maga alkotja meg az Isten képét. Persze, ez az Isten képről mit tételez föl, igazodjon hozzám. Ne nekem kell hozzáigazodni. Csak érezzük azt, hogy hogyan jön ki az individualizmus, egy ilyen a vallási tekintet teljesen megsemmisítő ugye világban. És hogyan jön ki az embernek a manipulálhatósága. Az az ilyenfajta együttléte, ami most is benne vagyunk, azért fontosak, mert mégis kilépünk a manipulációból, mert minket is manipulálnak. Azt mondja a tanulmánynak a szerzője, hogy a szekularizmus, nehogy azt higgyük, hogy csak a valláson kívül élőket érinti. Így mondja, mi is a szekularizmusnak a kulisszái között élünk. A nem hívő, nem vallásos emberek között is találtunk hívő elemeket az életében, és mi is el tudunk szekularizálódni. Tehát látjuk, hogy alapvetően az igazság, igazságosság válsága az szembe kerül, szóval az ember tagadásával végződik, az ember igazságának tagadásával, bezárja az embert önösségébe, ugye ez így veszik az emberek a szabadságot tulajdonképpen. És az igazságosság is leválik a maga transzcendens gyökereiről. Nagyon fontos az, hogy tessék, az imádságot nem lehet elhagynunk. Az akármilyen gyatrán is épp meg az imádságot, az imádság az, amivel újra-újra megéljük, hogy kihez tartozik a lét. Újra-újra megéljük Istennek a szeretetét, és elindulunk újra-újra megjelenteni az ő szeretetét egymás fele. Így valósul meg körülöttünk az igazság, az igazságosság és a béke. Tehát tekintetemet Istenre emelem. Nem tudunk másként azok lenni, akivé lennünk kell. Így nekem nagyon-nagyon közel áll az gondolatív, amit az a körlevél képvisel. Picit talán sejtjük, hogy mit jelent mai korban keresztény módon élni, és keresztény módon nevelni a gyerekeinket. De ez nem valami jámborkodás, hanem nagyon az igazságnak megfelelő, és az igazságosságnak megfelelő gondolkodás. Életforma a miénk. Nem ideológia. Átadtam a szót.